Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pontjókor. Vendégem Szécsi Judit, gyerekpszichológus, akit köszöntök. Szia!
Szia, szia, jó reggelt!
És hát már megszokhatták a hallgatók, hogy havonta egyszer eljössz és beszélgetünk valamilyen témáról, ami a családokat, gyerekeket érinti. És már sok mindent kiveséztünk, de arról még sose beszéltünk, hogy mi dolga is pontosan a gyerekpszichológusnak, illetve mit is jelent az, hogy egy család ilyen értelemben segítséget kér, hogy ez mindig valami probléma kapcsán merül fel, vagy egyébként az életvezetésbe is csak simán ott lehet a gyerekpszichológus, úgyhogy ezeken megyünk végig, okay. Jó?
Azért közben a beköszönésnél néztem, hogy így 4:12-kor sikerült jó reggelt
kívánom. Igen, én is akartam mondani, hogy pedig hát kinek
már...
milyen reggel.
Igen, azért ez egy speciálisabb helyzet így, hogy magánellátásban dolgozom, így azért így egészen máshogy érkeznek hozzám a családok. Azt mondhatom, hogy talán több a személyes motiváció a fiataloknál, mint amikor valamilyen intézménybe kerülnek.
De neked olyan tapasztalatod is van?
Abszolút, igen, pedagógiai szakszolgálatban dolgoztam korábban, illetve gyermekotthonban, és hogy így a gyerekvédelemben ugye sokszor úgy kerülnek oda a családok, hogy kötelező előírt nekik a terápia, ugyanígy egy pedagógiai szakszolgálatban is, ami lánykori nevén a nevelési tanácsadó volt. Uh-huh. Szóval, hogy ott sokszor tapasztaltam azt, hogy javaslattal érkeztek a gyerekek, hogy kell járni szakemberhez, és akkor itt ilyenkor tök nehéz, mert hogy azért sokszor kedvet kapnak, ráéreznek arra, hogy az a heti egy óra az értük van, meg az így a rájuk fókuszált figyelem az nem is olyan rossz. De hogy ez egy nyilván, amire kényszerítve vagyunk, azért az egészen máshogy hat, mint amikor valami önkéntesen történik. Szóval abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a legtöbb fiatal úgy érkezik hozzám, hogy megfogalmazza azt az igényt, hogy ő szeretne pszichológushoz menni. Szerintem ez tök jó, hogy így 2024-ben így Magyarországon erről tudunk beszélni, hogy gyerekek ilyet meg tudnak fogalmazni maguknak. Főleg tinik, tehát a kis tinik és tinédzserek, azok, akik így jönnek. Az óvodás.
De nagyon sokszor ez van, hogy ők fogalmazzák meg, mert én ugye azt is gondolnám, hogy valamilyen visszajelzés érkezik a környezettől, az iskolából, a valahonnan, és akkor a szülők azt gondolják, hogy ezt már túlmutat rajtunk,
van
és nekik
is.
Kell.
Igen, van ez az eset is, de nagyon-nagyon sokszor van az, hogy a fiatalok maguk kérik a szülőket, és szerintem ez fantasztikus, és nagyon-nagyon jól el lehet így kezdeni dolgozni, és mindig azt mondom a tiniknek, hogy olyan előnnyel indulnak majd így a felnőtt életbe, ami összehasonlíthatatlan, mert hogy egy olyan önreflexiót tanulnak meg már felnőtt korukra, ami nagyon fantasztikus. Sok felnőtt ugye ezért nehéz, amikor elérkezik egy terápiába, hogy így visszatekint mondjuk 35-40-50 évesen a múltjára, és akkor így rájön, hogy mennyi helyzetben nem volt annyira tudatos, hogy az önismeretnek nem állt egy olyan szintjén, ami mondjuk segített volna. Szóval nagyon szuper, hogyha a tínédzserek így ebbe bele tudnak vágni. Az egy másik eset, amikor mondjuk a szülők kérnek segítséget. Nagyon gyakran inkább szülőkonzultáció van ilyenkor, amikor így megnézzük így a családnak a dinamikáját, hogy akkor ott vajon mi az, ami elcsúszott, mert ugye azért, erről korábban már beszéltünk, azért egy családban, hogyha valaki kiugróan más, milyen, mint a többiek, vagy valamilyen szomatikus tünetet hordoz, vagy a viselkedésében valami extremitást van, azért akkor az nem úgy néz ki, hogy őt így izoláljuk, és akkor őt kell valahogyan megszerelni, és akkor ott minden jó lesz, hanem ő valamit jelez a család dinamikájából, annak a valami fajta diszharmóniájából, tehát hogy ezért aztán ténylegesen az egész családban kell ilyenkor gondolkodni, ez az ilyen rendszer szemléletű látásmód.
És ezt szerinted látják az emberek? Mert én azt gondolom, hogy sokszor van az, hogy amikor valaki tényleg így kiugró, és más, és okoz akár a viselkedésével, akár bármilyen dolgával zavart, akkor sokszor képzelik azt, hogy ha ő rendben lenne, akkor minden más is rendben lenne. Tehát a fordított gondolkodást látom, nem azt, hogy
többek között
azért
tartom
meg,
fontosnak, hogy erről most beszéljünk, mert hogy nagyon kevésszer tudnak erre rálátni a családtagok, hogy ők hogyan járulnak hozzá ahhoz, hogy végül is így ugye a családi rendszer elcsúszson, és akkor abból kialakuljon egy olyan, hogy valaki tünetel. Tehát a tünetelő, a tünet hordozó, az a valaki, aki megjeleníti ezt a feszültséget. Hogyha az ő tünetét megértjük, akkor egy kicsit jobban rá is tudunk látni arra, hogy mi történik a családban. No, de hogy erre nagyon...
Bocsánat, hogy ezen ugrálok, csak feltettem a kezem, hogy nem akarok rád beszélni, de bocs, hogy ezen ugrálok, de ez minden esetben így van, tehát ez egy törvényszerűség, hogy ezt tünethordozásnak hívjuk, megmondom miért. Mert ugye vannak olyan helyzetek az én környezetemben is, amikor valakinek a személyisége, tehát a személyisége is benne van abban, hogy bizonyos helyzetekre így és így reagál, nem is ad föl neki a személyiség más választási lehetőséget, és a környezet azt mondja, hogy azért tehát, hogy valahogy értem, szépen akarom mondasz, megfogalmazni, igen. Nem akarok, de hogy azt mondja, hogy azért nem mindenről a szülő vagy a család tehet.
Na ez az, amit a családterápia szemlélet azt mondja, hogy nincs olyan, hogy valaki valamiről tehet, hanem valahogy együtt járulunk hozzá valamihez, ami tehát nincs olyan, hogy ki az oka, meg ki tehet dolgokról. Azt mondja ez a szemlélet, hogy egy ilyen cirkuláris okság van, minden mindenre hat, nem egy ilyen lineáris dolog van, hogy valaki valamilyen, ami hat a másikra, ami által a harmadik meg ilyen, meg olyan lesz, tehát ez egy ilyen cirkuláló dolog, amiben így nagyon egymásra ható az elemek, tehát a családtagok egymásra hatnak valahogyan, és nagyon jó az, amit így behoztál, ezt akartam következőként mondani, hogy nyilván vannak olyan pszichés jelenségek, amik meg így önmagában létezők, tehát hogyha mondjuk autizmussal élő gyerekről beszélünk, vagy aspergeres, vagy egy ADHD-s, figyelemzavaros, hiperaktív gyerekről, vagy valami komoly magatartási problémákról, akkor az önmagában is kezelendő dolog, tehát az ő diagnózisát kell helyén kezelni, és a tüneteit oldani, de ebben is a család, ugye, hát egy családi közegben szocializálódunk, nagyon sokat tud a tünetein enyhíteni is, hogyha érti, és ehhez megfelelően viszonyul, de éppen akkor, hogyha meg azt érzi, hogy ezt is kihelyezzük, és hogy ő valahogyan ezt így izoláltan oldja meg, akkor sokkal nehezebbé is tudja tenni ezt az egészet, erősíteni a tüneteket. Tehát, hogy tulajdonképpen, amikor valaki tünetel, az egész családi működést kell tényleg értenünk, ez nagyon fontos, ezt sokszor el fogom ma mondani, mert hogy azt látom, hogy ebben kell még valahogyan fejlődjünk, ebben kell még a családokat edukálni, hogy ezt értsék, és hogy tényleg nem a hibásokat keressük, hanem együtt meg kell érteni, hogy együtt az a család, ami lehet egy háromfős, négyfős, ötfős, teljesen mindegy család, hogy az hogyan járul hozzá ahhoz, hogy ezek a folyamatok kialakuljanak. Soha nem. Tehát, hogyha érkezik egy család egy családkonzultációra, ott soha nem keresünk hibásokat. Ott soha nem hangozhat el olyan, vagy hogyha esetleg ilyet hallanak, akkor ott valami probléma van. Tehát ez nem történhet meg, hogy ott hibáztatások vannak. Ott tényleg ennek a megértése történik, hogy ki mihez, hogy járul hozzá, esetleg hogyan lehetne más attitűdöket felvenni. Tehát, hogy ez nagyon fontos. Az erőforrásokat keresünk mindig egy családban. Tök jó. Mi az, amiben jók? Mi az, amiben jó megoldásokat tudnak csinálni? Hogy tudnak? Milyen az, amikor jól működnek együtt? Tehát, hogy innen indulunk. Ez egy ilyen nagyon pozitív, a pozitívumokra fókuszáló folyamat. És az is a tapasztalatom, hogy nagyon sokszor félnek a családok ettől, de amint megtörténik egy családterápia, egy-két ülés, akkor így ráéreznek az ízére, és rájönnek, hogy tényleg ez mennyire hatékony.
Hát hiszen ez egy nézőpontváltás, és én abszolút megértem, hogy félnek, hiszen az is egy kérdés, amit most nagyon jó, hogy te elmondtad, hogy ez nem úgy történik, hogy leülünk, és akkor azt mondjuk, hogy hát igen, ennek ez az oka, ez ezért történt, erről te tehetsz, és aztán ott ülsz, nem tudom, 40 évesen, mondjuk valamiféle zavarral a családban, és rád borul az egész életed. Olyan dolgok is, amikről nyilván azért nem foglalkoztál, mert nem tudsz, még nem tartasz ott, hogy ezzel szembenézd, nem is veszed észre, hogy ez valami, ami hat. Tehát, és bármilyen tudatos is az ember egy ilyen segítségkérésnél, vagy nem is tudatos, bármennyire is rá vagy kényszerítve, inkább úgy mondom, mert szerintem, amikor a gyerek hoz be valamilyen nehézséget a családba, a gyereken keresztül az, hogy neki jobb legyen az élete, arra mindenki sokkal inkább szán időt és energiát, mint amikor a saját nehézségeiről van szó.
Abszolút, abszolút.
De az, hogy ez nem úgy működik, hogy akkor ez rád borul, és aztán utána hogyan tovább, és hogyan kell változtatni, és ez milyen nehézségeket hoz, abban biztos vagyok, hogy abban nagyon jó az, amikor kapunk egy új működésmódot, vagy egy arra való irányt, és akkor kiderül, hogy jé, hát ezt így is lehet. Biztos, hogy nagy aha élmények vannak ebben.
Nagy aha élmények vannak, és persze tele van minden család ilyenkor nagy félelmekkel, olyan szempontból is, hogy leül az egész család, beszélget egy nehézségről, és kiderül, hogy egyébként úgy élik a mindennapjaikat, hogy ilyen nem nagyon történik meg, hogy egyszerre vannak egy légtérben, és beszélnek érzésekről, nehézségekről otthon. Tehát, hogy ez egy ilyen teljesen, nagyon sok esetben egy ilyen idegen helyzet, amiben ott így együtt vannak. Tehát, hogy nehéz egymás előtt felfedni az érzéseket, bármilyen mindennapi dolog kapcsán is, akár.
Én szeretném, ha ennél most egy picit elidőznénk, mert az érzésekről beszélni, én azt hittem, hogy ahogy haladunk előre a különböző módszerekkel, ahogy a pszichológia mutat mindenféle árnyalatokat, módszertant, lehetőségeket, én azt hittem, hogy egyre inkább divat lesz beszélni, és képzeld, hogy azt tapasztalom, hogy nem. Tehát amennyire a világháborús nagyszüleink, meg az utána következő életben sem volt feltétlenül, nem, hogy nem volt divat, ne beszéljünk róla, mert az már elmúlt, ne hozzuk vissza, ne az alapján éljük az életünket, menjünk tovább előre. Azt még nagyjából értem is, de az, hogy manapság nem feltétlenül fogalmazható meg az, hogy ki mit érez, vagy nem feltétlenül irányul erre kérdés, az nekem nagyon furcsa. De ez a tapasztalatom, és egy kicsit azért is gondolom, hogy vagy azt látom ennek az okának, hogy ez a verkli. Tehát, hogy mindenki...
Abszolút, igen. Ez az ilyen folyamatosan mindenki pörög, a szülők a munkahelyükön, a tinik elképesztően le vannak terhelve. Tehát, igen, hogy végig szaladjuk az életünket, a hétvégek pedig azok is olyanok, amik így mindenki próbál valamiben kikapcsolódni, ugye egy tinédzser azért nem a szüleivel akar kirándulni menni, hanem mondjuk a barátaival van. Igen, tehát hogy úgy szaladnak végig a hetek, napok, hogy alig ha találkozunk össze, de még egy nagyon furcsa dolgot mondok.
De azt, hogy nem is fejezzük ki.
Hogy de hát, hogyha az összetalálkozás megtörténne, akkor előbb-utóbb talán lehetne beszélni dolgokról, de ami még nekem a tapasztalatom, nagyon sokat dolgozunk tényleg az érzelmekkel, hogy így hogy nagyon nehéz, tehát hogy azt is meg kell tanulni, és erre tök jó egy terápia, hogy hogyan árnyaljam az érzéseket. Tehát, hogy az látszik, hogy nagyon sokszor az is nehéz egyébként felnőtteknek is, hogy a különböző érzelmeket árnyalataiban meg tudják fogalmazni. Alig vannak rá szavaink, alig van arra eszköztárunk, hogy pontosan tudjuk, hogy mi az, amit érzünk. Tehát ezt megtanulni, hogy ezeket hogyan tudjuk címkézni, illetve jól megvizsgálni magunkba, hogy adott pillanatban milyen érzések kavarognak bennünk. Szóval ebben is kell még fejlődnünk, úgyhogy ez mind a kettő igaz, tehát hogy nem is nagyon beszélünk így a mindennapokban, családon belül az érzésekről, de hogy azért is nehéz, mert hogy valahogyan ennek a monitorozása, meg önmagam számára való azonosítása is nagyon nehéz. Úgyhogy...
Na és például azt hogy lehet megtanulni? Tehát amikor nincsenek rá szavaim, amikor nem árnyalom a képet, ahogy te mondtad, nem feltétlenül tudom átadni azt, hogy mi az, amit gondolok, vagy ha át is tudom adni, tehát én magamból ki tudom hozni, vagy a másiknak az ugyanazt jelenti, tehát, hogy egy platformon mozgunk-e, ezt meg lehet tanítani, tehát ezt egy szakember
abszolút.
Beszélgetéssel, helyzettábrázolással?
Hát rengeteg különböző ilyen módszer van, vannak nagyon szuper szimbólumok, amikkel így az érzelmeket ki lehet fejezni, összekapcsolni testi érzetekkel, testrészekkel, rengeteg érzelem kártya van, amiken ilyen különböző árnyalatok vannak, tehát, hogy rengeteg olyan, tényleg olyan módszer van, most csak szemezgettem pár dolgot, ami segít ebben, hogy rátanuljak arra, hogy az a hogy vagyok rosszul, a rosszul az milyen lehet, a rosszul lét az lehet egy szomorúság, egy frusztráltság, egy idegesség, a jól vagyok is lehet egy boldogság, egy nyugodtság, egy semlegesség is akár néha egy jól létet jelez. Tehát, hogy ezek az árnyalatok teljesen jól megtanulhatók. A melós munka kétség kívül, mert vagyis nem ez van így a mindennapjaink fókuszában, igen, és hogy ugye a tinédzserkor meg azért is érdekes, hogy egyszerre jelent egy elzárkózást ilyen téren, kortársaimmal maximum ott lelkizek, de másrészt meg az érzelmi robbanásnak az időszaka is, és akkor azért az egy nagyon nehéz, és visszakapcsolódok ide, hogy viszont nagyon szívesen beszélnek az érzéseikről egy terápián.
Úgy, igen, hogy most ez jutott eszembe, hogy megkérdezem először is azt, hogy te egyetértesz-e azzal, hogy ugye amikor a kisgyerek, hogy én most visszamegyek a kisgyerekkorba, amikor történnek, megy előre az életében, és történnek vele dolgok, és érez érzéseket, de ő nem tudja, hogy mi az, és te azt egyetértesz-e azzal, hogy neki akkor már elkezdjük felcímkézni. Tehát, hogy mondjuk azt mondjuk neki, hogy ez, amit most érzel, az düh.
Abszolút. És ugye egészen kisbabakortól, tehát ott, amiről igen, már az egyik alkalommal beszéltünk, hogy működik ez, hogy a szülő, amikor a kisbabának látja az érzelmeit, akkor az a fontos, hogy ő azokat visszatudja tükrözni. Tehát amikor ott egy kisbaba sírdogál, mert mondjuk éhes, akkor odahajol az anyukája, és ugye ez reflexből jön, hogy becézget, és azt mondja, hogy látom, hogy milyen szomorú vagy most, vagy milyen éhes vagy, és ettől dühös vagy. Tehát már ott akkor elkezdődik ez a fajta az érzelmeknek a megtanulása, hogy anyukaként én ezeket az érzéseket átérzem, tehát az az alapélmény is megvan, hogy empatizálnak velem, és ezt így visszatükrözöm a másik számára, mert itt elindul az érzelmek tanulása, és akkor el is tudjuk képzelni, hogy sok esetben ez mondjuk így mitől gátolt, és akkor milyen nehéz már ott, oda datálható már kicsike babakorra.
De mondjuk teszem azt, az elindul.
Uh-huh, szépen működik, elindul.
Ugye, és a szülő tanítja meg, visszajelzi, elmondja, uh-huh. Megérteti. Mi történik kamaszkorba, amikor már nem működik ez a fajta rendszer, hogy a szülő el tudja mondani, hogy most mi történik veled, mit érzel, és nem működik az sem, hogy megkérdezi, hogy mit érzel.
Hát kérdezően az történik, hogy már nem kamaszkorba, már előtte egyszerűen a reflektorfény a szülőkről lekerül, aha. És lekerül a kortársakra, és akkor onnan várjuk a visszajelzést, és azért mondjuk el lehet képzelni, hogy általános iskola 4.-5.-estől egészen másképp fog így, tehát más témák jönnek elő olyankor, ugye ott és nem is,
a szülőben pedig értetlenség keletkezik?
Értetlenség, de ráadásul ott abban az életkorban nem is az a feladat, tehát ott nem is az érzelmekre fókuszálnak a gyerekek, hanem akkor ott nagyon fontossá válnak az ilyen morális kérdések, a szabályok, a mitől vagyok jó gyerek, mit kell csinálni, ki hogyan, hova tagozódik be a kis csoportomba, tehát hogy ott az érzelmekről való gondolkodás elég így a háttérbe szorul, majd aztán tínédzserkorú meg robbanásszerűen előjön, de marad az, hogy a kortársaimmal fontos erről beszélnem, és azért abba is gondoljunk bele, és emlékszem, hogy erről is volt már szó, hogy milyen hormonális sokkot kapnak a tinik, az agyidegpályák, ugye, elkezdenek áthuzalozódni, tehát, hogy ők szegénykék, azt élik meg, hogy random történnek mindenféle érzelmi dolgok. Ülök a nem tudom én, kémiaházi fölött, és egyszer csak így rám tör egy óriási szomorúság, vagy hirtelen teljesen sírásban török ki. Szóval ott meg így jönnek ezek az ilyen spontán érzelmi hullámzások, amitől rendkívül meg tudnak ijedni. És hogy tínédzserkorban pedig minden normatív. Tehát, hogyha nem elhúzódó, hanem egy ilyen eseti, vagy néhány hétig tartó dolog van, ezek teljesen normálisak, viszont nagyon félelmetesek tudnak lenni. Számtalanszor megfogalmazzák a tínédzserek, hogy az ilyen terápiás cél ként megjelenik, hogy azt szeretnék, hogy ne legyenek nagy érzelmi hullámzások, és hát így, na, szóval, hogy ez azt elfogadni, hogy ebben az életkorban ez van, amit
hát tehetünk. Ennek megvan a párja egy kicsit később a szülőknél, csak szerintem ez is egy ilyen társadalmi kérdés, hogy amúgy a saját ilyen időszakainkra odafigyelünk-e, a saját ilyen időszakainkkal mit kezdünk, értjük-e, hogy ez mi, mert egyébként, és én szerintem tartunk már ott, hogy van annyira kitolódva ez a szülőség, hogy éppen a másik pályán, tehát bizony, a másik végén ott, a hormon, hormon robbanás, hormon csökkenés, uh-huh. Ez kéz a kézben jár, hogy éppen egy ilyen idős kamasznak a szülei meg lehet, hogy a...
Hogy az ilyen menopauza és egyéb változókori dolgokban benne vannak, bizony. Szóval, hogy tínédzserkorban...
Igazából csak azt kell látni, hogy akkor ugyanez történik.
Mi lenne a fontos, hogy valahogyan igen, ezt így normatíve el tudja fogadni a család, és ne címkézzük fel valami mindenféle rettenettel. És ezzel együtt meg azt látni és elfogadni, hogyha ha van olyan eset, amikor egy gyereknél tényleg már egy ilyen diagnosztikus kategóriát ér el az ő érzelmi, mondjuk így instabilitása, akkor azt is fontos elfogadni. Nagyon, tehát, hogy itt azért kicsi a határmesdje, és hogy a szülők ezt sokszor felteszik kérdésként, hogyha mondjuk egy hozzám járónak van egy gyerekpszichiátriai diagnózisa, hogy mondjuk az emocionális életben tapasztalatok, zavarok, amire már egy diagnózist kap, hogy akkor ez miben különböző egy normál tinédzser.
Abszolút, helyzettől. Ez nekem is kérdés. Hogy,
no, hát abban, hogy ugye időben mennyire elhúzódó az a dolog. Tehát, hogy itt mindig azt kell nézni, hogy az időben mondjuk tart néhány napig, vagy hétig, vagy ez egy elhúzódó nehézség. És ugye még a másik, amire érdemes figyelni, ez a, hogy mennyire nehezíti a mindennapokat. Tehát, hogy azért nem mindegy, hogy amellett, hogy mondjuk egy fiatal nagyon az érzelmei nagyon hullámoznak, de hogy tök jól viszi a sulis életét, meg a szociális kapcsolatot, akkor ott azt lehet mondani, hogy ez még a normalitáson belül van, de hogyha ezekben elakadás van, akkor ott azt komolyan kell venni, mert miért, és erről ugyancsak beszéltünk már, de szerintem ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy tínédzserkorban nagyon szépen még el lehet csípni azokat a fejlődési vonalakat, amik esetleg odafigyelés nélkül a későbbiekben komoly problémát okozhatnak. Tehát, hogy tínédzserkorban még fejlődési utak vannak, amik módosíthatók, még a tök jól ilyen rugalmas, ilyen nyúlékony a psziché, tehát ott még nem biztos, hogy kialakul egy tényleges pszichiátriai diagnózis, ami felnőtt korban megszilárdul, tehát ott még esély van ezen módosítgatni, és ezért milyen fontos az, és milyen szuper, hogyha el tud jutni egy gyerek segítségért, úgyhogy nem megijedni kellene ezekben a helyzetekben, hanem ezt ilyen lehetőségként, hogy tök jó időben vagyunk, és akkor így kezdjünk el ezzel foglalkozni. Én ezt így nagyon sokszor mantrázom a szülőknek, de hogy nehéz ez, hogy ezt ne bagatelizáljuk, hogy tehát csak nem tudom, vegyen erőt magán, vagy ne ellenkezzen már. Igen.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégem Mászécsi Judit gyerekpszichológussal. Maradjatok ti is.